Csendesedjünk el, és imádkozzunk a 73. Zsoltár szavaival. Milyen jó az Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez. De az én lábam majdnem megcsúszott, kis híján elesen jártam van. Mert felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét, mert halálok is nincsenek kínjai kiskövér a testük. Nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások, mint más embereket. De én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságomban, mert csapások értek minden nap, fenyítések minden reggel. Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők, de akkor megtagadtam volna a fiai nemzetségét. Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűn nekem. Ha keseredne a szívem, és sajogna a belső, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsodról vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs senki rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemben kősziklei és örökségem, te maradsz Istenem örökké. Amen. Hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló szavát, ahogy megvan írva Lukács evangéliumának 22. részében, az első 6 versben eképpen. Közeledett már a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet Páskának neveztek. A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan öljék meg Jézus. Féltek ugyanis a néptől. Ekkor bement a sátán Júdásba, akit Iskáriótesnek neveztek, és egyike volt a 12-nek. Elment, és megbeszélte a főpapokkal és a templomőrség parancsnokaival, hogyan adja őt a kezükre. Azok megörültek, és megígérték, hogy pénzt adnak neki. Ő elfogadta az egyességet, és kedvező alkalmat keresett arra, hogy a kezükre adhassa őt, amikor nincs jelen a sokasság. Kedves testvérek, amikor kislány voltam, egy éven keresztül betegeskedtem. Ez azt jelentette, hogy nem léphettem ki a lakásból. Előfordult ilyenkor, hogy a szüleimnek egy-egy fél órára le kellett szaladni a boltba, vagy otthon hagytak valami miatt. A lelkemre kötötték, hogy nagyon jól vigyázzak, be ne engedjek senkit a lakásba. Bárki csenget vagy kopog, azonnal kérdezzem meg, hogy ki az. És ha nem ismerem az illetőt, akkor még véletlenül se engedjen be. Így aztán minden alkalommal nagy lelkesen strázsáltam az ajtóban, és lestem, hogy vajon ki fog kopogni. Nem emlékszem, hogy valaha is bárki más csengetett volna, mint a szüleim, de mindig megkérdeztem, hogy ki az. És amikor hallottam a jól ismert hangot, akkor természetesen kinyitottam az árat, és beengedtem. Ugyanígy van ez valahogy a lelki életünkben is. Olyan is, mintha lenne egy ajtó, és nem mindegy, hogy kit vagy mit engedünk be. Ez a történet is erről szól, és most ezen az estén, így az úrvacsora vételre készülődve, vizsgáljuk egy kicsit a szívünket, hogy is állunk mi ezzel a kérdéssel. Újra és újra ott a szívünkben a kopogtatás egy-egy döntési helyzetnél, egy-egy gondolatnál, de minek adunk mi helyt? Mit engedünk be a fejünkbe? Mit engedünk be a szívünkbe? A kovásztalan kenyerek ünnepe közeledett el, és ekkorra sokan Izraelből, különböző vidékeiről özönlöttek a fővárosba, együtt ünnepelni és áldozatot mutatni be. Jézus is már korábban megérkezik tanítványaival egyetemben, hogy együtt ünnepeljék meg ott a Páskát. Dicsőséges bevonulása után, mikor a tömeg ünnepelte őt, a vallási vezetők egyre inkább veszélyesnek találták, egyre inkább veszélyesnek találták a tanításait, és hogy az ige mondja, egyre jobban féltek tőle és a nép haragjától. Egyenlen lehetőséget láttak csupán, hogy valahogy el kell veszíteni, meg kell ölni, vagy öletni. Azonban nem tudták, hogy hogyan. A nép állandóan körülvette, éjjelezte, királlyá akart tenni, szelit kellett ejteni. Segítségre volt szükségük. Igen, de hiába provokálták különböző kérdéseikkel, sehogy sem tudták megfogni. Sehogy sem találtak hibát benne, olyan okot, amivel el lehetett volna fogadni legalisan. A nép pedig mellette állt. És várták a kedvező lehetőséget, hogy mit tehetnének, de akkor tehetetlennek érezték még magukat. Aztán csak egyszer, az egyik este, Jézus legszűkebb köréből, a 12-ből egy bekopogtat az ajtajukon, és felajánlja, hogy elárulja mesterét. Mi történhetett ezzel a tanítvánnyal? Mi történhetett Júdással? Miért pont ő, aki ott volt, aki mindent látott, aki ott élt Jézus legszűkebb tanítványi körében, aki tanúja volt minden szavának, minden csodájának, aki együtt járt, étkezett vele, aki a legszorosabb közösségben volt vele. Miért pont ő árulja el? Miért cselekszik most így? Tehetjük fel teljes joggal a kérdést. Az igére azt mondja, hogy bement a sátán Júdásba. Vagyis akkor most mondjuk azt, hogy hát a sátán tehet róla. Kihasználta Júdást. Általa munkálkodott. Nem is volt akkor Júdásnak más választása. Nem tehetett semmit. Ki volt szolgáltatva a gonosznak. Valóban a sátán újra és újra keresi az embert. Azért, hogy az ő eszközévé tegye, hogy ő cselekedhessen az ember által. És nem csak az Isten akar cselekedni általunk. Az Isten létével a mai embernek általában nincsenek problémái, akkor sem, hogyha nem követi. Az embereket, ha megkérdezzük, azért azt hiszik, hogy kell lennie Istennek valahol. Jó, nem akarnak tudni róla, legfeljebb akkor, hogyha nagy gond van, de azért van Isten. Egy messzi, valaki, ki az, ami békén hagy bennünket. De a legtöbb embernek a sátán létével már problémái vannak. Vagy tagadják a létezését, mondván, hogy nincs olyan, hogy gonosz, vagy pedig csináltak belőle egy ilyen kedves, kicsit habókos, patás állatkát, hosszú farkincával, szarvakkal, vasvillával, ami inkább groteszk és munkás, mint félelmetes. Legfeljebb gyerekek hiogatására jó, vagy Mikulás tájékán a Krampusszal fenyegetőzni. Vagy a sátán inkább valóság lehet. Azt, hogy a gonosz itt van a világban, és használni akarja az embert a terveire. Ez annyira hihetetlen és megfoghatatlan. Pedig így van. A mi életünkben is megjelenik újra és újra a sátán a kísértéseivel. Azt is mondhatnánk, hogy szinte suttog az ember fülébe. Ezt tette Júdással is. Neki ugyanis van arra hatalma, hogy megkísértse még azokat is, akik egészen szoros kapcsolatban vannak Istennel. Azokat is, akik vele együtt járnak. A sátán ugyanis nagyon jól ismer bennünket. Tudja, hogy mik a gyenge pontjaink, és ott támad. Júdásnak is voltak ilyen gyenge pontjai. Az eddig valószínűleg az lehetett, hogy nem úgy képzelte Jézus messiási működését, mint ahogy az megvalósulni látszott. Ő egyfajta megváltó királyról, politikai messiásról álmodozott és erre várhatott, a kor nézetei szerint. Arra várhatott, hogy majd hadsereget gyűjt, hogy Isten nevében harcolni fog a római elnyomás ellen, megvalósítja az uralmát Istennek. Ez nem történt meg. Igen, Jézus bevonul, dicsőségesen bevonul Jeruzsálembe, pálmaágakat lengetnek az emberek, és kiáltoznak. De ezen túl nem történik semmi olyan, amit ő elvárt volna. Ezzel szemben Jézus a szenvedéséről beszél. Vár, és nem tesz semmit. Hát hol van mindaz, amiről a próféták beszélnek? Hol van az a dicsőség, az a győzelem? Hol van az Isten királyi uralma? Elmegy, elárulja őt. Tehát azért, hogy kiugrassa nyulat a bokorból, hogy majd akkor, akkor van Jézus felvállalja, ha egy kicsit megszorongatják. Ráadásul valószínűleg a pénz se jön neki rosszul. Tudjuk az igéből, hogy bele-bele nyúlogatott ő az erszénybe, amit rábíztak. Sőt, azt is olvassuk, hogy gyakorlatilag szinte megfeddi Jézust, amikor elfogadja, hogy Mária megkenje őt. Ahelyett, hogy a pénzt a szegényekre költené. Júdásnak igen sokat forogtak a gondolatai a pénz körül. Valamennyiünknek vannak ilyen gyengességei. Nem biztos, hogy a siker, és nem biztos, hogy a pénz. De lehet akár az, hogy vágyunk arra, hogy népszerűek legyünk. Arra, hogy felnézzenek talán ránk, mint keresztényekre. Lehet, hogy ez a kísértés az életünkben, hogy mindig éreznünk kell, hogy szükség van ránk. A családban, akár a gyülekezetben, és újra kísértésként jelenik meg a számunkra, hogyha nem értékelnek bennünket. Ha nem azt kapjuk, mint amit elvárnánk. Az, hogy milyen kísértésekkel találkozunk az életünk során, nagyon sok mindentől függ. Függ az életünk eseményeitől, de függ a személyiségünktől is. Hogy mire van hajlandunk, hogy milyen sérüléseink vannak, mik az életünk érzékeny pontjai. És a sátán ezt nagyon jól tudja. Ki is használja a lehetőséget, hogy romboljon. A kísértés ugyanis megtévez bennünket egy időre, hogy ne tudjam valamiről eldönteni, hogy az jó, vagy nem. Amikor engedek neki, akkor a bennem lakozó kívánságnak engedek. A bennem lévő vágynak, amit szeretnék megélni. Ezt mondja Jakab a levelében, hogy mindenki a saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Aztán a kívánság megfogalma bűnszül, a bűn pedig kiterősödve halált nemz. Nem a kísértés a bűn. Júdás sem akkor bukott el, amikor a sátán megkísértette őt, hogy árulja el Jézus. Nem akkor, amikor kopogtatott a szíve ajtaján. Mert ő zörget és dörömböl. És újra gondolatot fognak átcikázni a fejünkön. Újra és újra talán egyre hangosabban. Akkor van a baj, ha kinyitom az ajtót. Akkor van baj, ha engedek ennek. Ha engedem, hogy ezek a gondolatok elfordítsanak Istentől. Akkor születik meg a bűn, ha engedek a kísértésnek. Önállítás lenne azt gondolni, hogy nincsen a sátánnak ilyen téren hatalma. Elég, hogyha csak egy kicsit is nem figyelünk, ő be fog sorolni a rése, és rombolni fog. Rombolna a mi életünkben, és tetteink következménye által akár mások életében is. Nem véletlen, hogy az ige több helyen diabolosznak, szétdobálónak hívja a sátánt. Nem mehetett volna be Júdás szívébe, ha ő nem engedett volna helyt ezeknek a gondolatoknak. Úgy is mondhatnánk, hogy kívül nincs kilincs, csak belül. Rajtam áll, hogy engedek neki, vagy nem. Vannak keresztények, akik úgy gondolják, hogy a kísértéseknek nincs igazán súlya, akkor, hogy állítva, mi átadtuk az életünket az Úrnak. Nincsen igazán súlya, hiszen Isten már megvéd bennünket. Meg egyébként is nem fog támadni, de fog. Valamennyi életében vannak kísértések. Azonban a kérdés minden egyes esetben az, hogy én komolyan veszem Isten szavát. Isten, hogyha ismerjük őt, akkor megmutatja nekünk az ő akaratát és vezetését. De az az én döntésem, hogy engedek-e neki, hogy neki engedelmeskedek-e. Isten ugyanis merengedő, hogy kísértések legyenek az életünkben. Kísértések, amelyek által a hitünk is edződik. Olyasmi ez, mint amikor a sas repülni tanítja a kicsinyeit. Gyakorlatilag kilőgdösi őket a fészekből. Azok persze szegények, csatosnak a kis szárnyaikkal. De előbb-utóbb rájönnek arra, hogy hogyan tudnak szárnyalni a levegőben. Ez, hogyha már nagyon gond lenne, ha már nagyon zuhannak, akkor a madarszülők, akik figyelnek távolról, arájuk repülnek és felfogják a végtelen kicsinyeket. Valahogy így van az Istennel is. Ő engedő, hogy történjenek kísértések az életünkben. De nem hagy bennünket egyedül. Nem hogy azokban magunkra. Egyes fordítások a kísértés szó helyett a próba szót hozzák. Nem véletlen. Szóval a kísértések, egyben úgy is mondhatnám, hogy tesztek, próbák, amelyekben kiderül az Istenhez való ragaszkodásunk és hűségünk. A sasszülőkhöz hasonlóan cselekszik a mi atyánk is, amikor különböző próbák és nehézségek támadnak az életünkben. Mert amikor mi is megijedünk, akkor mi is olyan tudunk lenni, mint a kismadarak. Azt gondoljuk, hogy elveszünk. Hányszor, amikor életünk nehéz kérdéseiben vagyunk, megrémülünk, mert úgy érezzük, hogy hirtelen nagyon egyedül maradtunk. Csak érezzük, hogy húz lefelé bennünket a kétség. Mert valahogy nem halljuk Isten szavát. Nem szól. Lehet, hogy fordulok hívő barátokhoz, de lehet, hogy vannak jó tanácsai, de valahogy érezzük, hogy talán egyedül maradtunk. És ilyenkor olyan jól be tud fészkelődni a fejünkbe egy-egy gondolat. Arról, hogy úgy kéne csinálni, mint ahogy a többiek csinálják szerte a világban. Ami hasonló gondolatokkal küzdhetünk esetleg, mint ahogy a zsoltáros küzdött, amikor látja, hogy a világban sokkal jobban boldogulnak, mint azok, akik Istenhez hűek. Kísértés ez, újra és újra. Hogy benszer XY. És jön a gondolat, hogy úgy kellene cselekedni. Ezt meg azt kellene csinálni. Mit teszünk ilyenkor? Megalkuszunk, elkezdünk egy kettős életet élni, kicsit Istennek, kicsit a vágyainknak, vagy követjük Istent. Vagy úgy teszünk, mint a zsoltáros, aki elcsendesedik, visszaemlékszik Isten tetteire, elmegy az Isten házába, és rádöbben be arra, hogy Isten nem jó neki. Lehet, hogy nem úgy boldogul az életben, de neki van Istene. Ő nem egyedül küzd. A sátán megkísértette Júdást. Ő engedett, aminek meg lett a következménye, pontosan úgy, ahogy Jakab ezt megfogalmazza. A kívánság megfogalma bűn szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. A sátán volt a kísértő. De Júdás volt az, aki engedelmeskedett neki, aki döntött és cselekedett. És Jézus előre tudta ezt. Egyrészt azért, mert ő pontosan ismer bennünket, ő ismeri a követőit, a tanítványait. Másrészt pedig előre tudta, hogy Júdás mit fog dönteni. Hiszen az Isten fia volt, emberi testben is. És amire Júdás vágyott, azt megkapta. Ott lakult a zsebében a pénz, ugyanakkor meg keserűséggel volt a szíve tele. A sátán betartja azt, amit ő ígért. Megvan hozzá a hatalma. Azonban azt, ami a beteljesedéssel jár, azt már nekünk kell elhordoznunk. Júdás is összeroppan a következmények által. Máté evangéliumának tanúsága szerint szalad vissza a papokhoz, és gyakorlatilag hamis tanúnak vallja magát. Ami azt jelentette, hogy ezért őt magát kellett volna elítéljék. Hiszen a hamis tanúzásért büntetés járt, halál akár. És mondhatta ő, hogy ártatlan vért árultam el, hogy meggondoltam magam, hogy itt a pénzetek, már nem ért semmit. Jézusnak meg kellett halnia, mert megszületett a döntés. És ha engedünk a sátán csábításának, akkor a következményekkel nekünk kell számolni. Ha azonban itt megállnánk, akkor talán ők is az életünk bizonyos eseteiben hasonló sors várhatna, mint Júdásra. A bűn súlya, a tetteink következménye talán egy életre összeroppanthatna bennünket. Van valaki, bele is roppannak egy-egy rossz döntésük következményébe. Egykor ő nem látott más kiutat, mint az öngyilkosságot. Felakasztotta magát. Pedig van másik út is. Egyrészt a sátán zörget, de zörget Jézus is. Ő nem gyönyörül. Ő csendesen zörget. A jelenések könyve így mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Evangelizációkon megtérésre szoktunk hívni ezzel az igével. Azonban igaz ez nem csak a megtérésünk esetében, hanem az életünk egy-egy döntésénél való Istenhez térésünk esetében is. Szólhat a kísértések közepette is. Ha bármikor életünk során elvettünk, vagy éppen most szenvedünk, egy-egy rossz döntésünk, kísértésnek való engedésünk súlyától. A kérdés csak az, hogy meghalljuk-e ezt a finom kis hangot. Mert igaz az, amit így mond Isten, hogy nem kívánok én a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen útján és éljen. Isten közösségre hív bennünket magával. Közösségre, hogy vele járjunk, hogy őt kövessük. Hogy meghallva az ő szörgetését, vele legyünk együtt. Péter meghallotta az szörgetést is. Ő is ugyanúgy megtagadta az Urat, mint Júdás. Ő tudta, hogy hova kell fordulni. Júdás céltévesztett, amikor a papokhoz szaladgált, mert a papoktól nem kaphatott feloldozást. Péter ugyanúgy összeuskadt, tettének súlya következtében. Ő tudta, hogy kihez kell fordulni bocsánatért. Mi magunk is könnyen válhatunk Júdásokká és Péterekké. Nagyon könnyen ítélkezünk ezek fölött az emberek fölött. De gyakorlatilag mi magunk is, talán életünk sok-sok pontján elárulunk az Urunkat. Azzal, hogy megtagadjuk vele való járást, hogy engedjük a könnyebb út csábításának, a vágyainknak, az álmainknak. Szóval nagyon jó azt látni, hogy Jézus nem vetette el ezt a két embert. Még Júdás sem. Noha előre tudta, hogy mit fog tenni. Előre figyelmezteti több ízben. És még az utolsó pillanatban is, miután csókjával elárulja, barátjának nevezi. És Péter sem veti el. Hanem megbocsát és apostollá teszi. Olyan apostollá, aki Ott lesz majd pünköstkor, és sok az embert prédikál. És amit még jól látunk, hogy Isten maga is felhasználja a gonoszt. És ott, a nagypéntek eseményeiben összekapcsolódik a gonosz munkálkodása, és abból dicsőségesen kimagaslik az Isten terve és győzelme, a bűn és a halál fölött. Isten dicsőséges tette megvalósulásához, még a gonoszt is felhasználta, aki ellene tört. Nem tudunk bűntelenül élni, kísértések nélkül. De Istennel ellenállhatunk, ahhoz már hűek vagyunk. Törekedhetünk rá. De jó látunk, hogyha mégis elbukunk, az Isten felhasználhatja. Abból ő dicsőséges dolgokat hozhat létre, ha hozzá visszatérünk, ha hozzá fordulunk bocsánatért. Most majd, amikor húsvétkor megterítjük az asztalt, és közösen együtt fogunk az úrvacsorát venni, és közösségben leszünk vele, és egymással, akkor az ennek az alkalma lehet. Hazatérve este, vizsgálgassuk az útjainkat, életünk döntéseit. Térjünk hozzá, nyissuk ki a szívünket az ő zörgető szava előtt. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, de látod, hogy milyen könnyen ítélkezünk Júdás és Péter fölött. Ugye a mi szívünkben is hányszor ott van, hogy mi nem tettük volna meg a nagy fogadkozás, hogy csak tiéd a mi szívünk. És most, hogyha megvizsgáljuk magunkat, akkor látjuk, hogy hányszor elestünk. Mi mennyire igaza van Pál apostolnak, amikor arra szólít fel bennünket, hogy aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essen. Bocsáss meg, hogy oly nagy mellénnyel tudunk mi keresztjének lenni, és mégis úgy gyarmunk vagyunk. Bocsáss meg nekünk, hogy a saját vágyaink, álmaink oly könnyen kísértési lehetnek a számunkra, eszközi a sátán kezében. Te látod életünk útját, te látod a varga betűinket. Kérünk téged, mutass rá ezekre. Mutass rá azokra, amelyeket még nem vittünk te eléd, amiket talán még önmagunk előtt is takargatunk és félünk bevallani, de előtted nem tehetjük. Vizsgáld meg a szívünket, ismerd meg útjainkat. És kérünk téged, hogy segíts nekünk abban, hogy le tudjuk azt tenni a te kezedbe. Köszönjük, Urunk, hogy te kegyelmedbe fogadsz minket. Köszönjük, hogy nem vetsz el. Magasztalunk téged ezekért, Urunk. És dicsőítünk, hogy királynak ismerhetünk. Igazságos királynak, aki egyúttal szerető atyánk is vagy. Kérünk téged, Urunk, készíts minket az ünnepre. Készítsd a szívünket, az életünket, attól, hogy minél inkább rá tudjunk figyelni ezekben a napokban. És Urunk, attól, hogy komolyan vegyük a veled való közösségünket. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsántunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól,
mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen.
Bölcsé teszlek, és megtanítalak téged az útra, amelyen járj. Szemeimmel tanácsollak téged, mondja az Úr. Amen.